Világpolitika Média címmel jelent meg Gál Máriának, a Népszava munkatársának egy jegyzete a masszol.ro oldalán, és ebben a szerző azt feszegeti, hogy a külpolitikai témák miért és hogyan jelennek, vagy nem jelennek meg a hazai sajtóban. Hát akasztják a hóhírt, mert hogy a szöveg szerint szinte észrevétlen maradt a görög választás, a kisebbségi sajtóban nevezzük így. Az Értsünk Szót adásában Pogácsa Zoltánnal majdnem egy órát beszélgettünk, aki Athénból jelentkezett be. De valós tapasztalat az, hogy nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy érthetővé váljék, hogy miért lehet fontos Marosvásárhelyen az, ami Athénban történik. Hogy látja Mária, mi kell ehhez, el lehet-e ezt érni, hogy külpolitikai ügyek érthetővé váljanak, és az, ami érthetővé válik, az mennyire külpolitikai? A kisebbségi vagy a magyar nyelvű sajtóban tágítsuk ki a kört.
Szervusz Boróka, jó estét kívánok én is a hallgatóknak. Nyilván el lehet érni, de hát nem egyszerű. Már csak azért is, mert maga a külpolitika azért nem az a terület, ami a mindennapi életben az emberek figyelmét vonzaná. Nyilván ilyen esetekben, mint ez a nyár, külpolitikának egyik vonzata, például a menekült hullám minden figyelmet lekötött, és mindig vannak ilyen sláger témák, és én ebben az írásban épp azt kifogásoltam elsősorban, hogy mennyire sláger témákra összpontosít a média. Tehát mindig van valami, ami leköti a nézőt, az olvasót, a hallgatót, viszont nem... Talán mi vagyunk a hibásak, mármint a média, hogy nem jól és nem eléggé.
Az a furcsa, hogy számunkra elválik egymástól mondjuk a menekült kérdés és a görög választások, vagy a görög társadalmi válság, és nem látjuk az összefüggéseit, hogy például az, hogy megindult a görög országon keresztül érkező menekült hullám, annak nagyon sok köze van ahhoz, hogy hogy alakult az elmúlt 1-2-3 választás Görögországban, vagy nagyon sok köze van ahhoz, ahogy az Erdogán kormány Törökországban politizál, és annak ellenére, hogy Erdogán nevét jól ismerjük jelentős részben a magyar miniszterelnöknek köszönhetően, fogalmunk nincs, hogy mi történt Törökországban, és miért nyíltak ott meg a határok.
Nagyon hosszú ez a folyamat. Én 1990-ben rögtön a rendszerváltás után kezdtem el dolgozni, már mint sajtóban, és egyáltalán akkor kezdtem ugye már dolgozni, és emlékszem még a kezdetekre. Talán addig nyúlik vissza, azzal kezdődött, hogy kialakult a mai romániai magyar média. Kezdetben én is például a Szabadság, a Kolozsvári Szabadság napilap munkatársa voltam, és külpolitikai szerkesztőként kezdtem. Nagyon hamar kiderült, hogy nincs szükség külön külpolitikai rovatra, nincs szükség külön külpolitikai szerkesztőre, hiszen ez egy megyei napilap, egy regionális napilap, mert néhány megyében kapható. Hogy ennek a külpolitikának a felület az országos média kell, hogy legyen. És azóta is gyakorlatilag vártuk, és várjuk ma is, hogy a tényleges országos romániai magyar média kialakuljon. Voltak és vannak próbálkozások, vannak lapok, ez az, de nem ér el teljesen. Tehát nincsen a szószoros értelműben vett országos média, ami tényleg ki tud térni szakszerűen külpolitikára, gazdaságra, belpolitikára és mindenre. És akkor kialakult ez a fajta romániai magyar média, ami hát egy-egy MTI hírrel letudja a külpolitikát. Hát... Nincsenek külpolitikai szakértők, nincsenek külpolitikai újságírók, és a másik gond az, és ez elterelődött a figyelem. Tehát, hogyha megnézed a romániai magyar médiát, én az előbb is kifogásoltad, hogy Pogácsa Zoltánnal beszéltetek, tehát nem arról van szó, hogy nincsenek kivételek, de a nagy általános képet, ha vesszük, akkor az úgy néz ki, hogy a külpolitika tényleg egy-egy MTI hírre korlátozódik.
Most, ha a magyarországi médiát veszem alakul, akkor azt sem mondhatnám, hogy sokkal jobb helyzetben van. Egész nyarom azzal telt, hogy a magyar televízió társaságokkal egyeztettem, hírügynökségekkel, és az volt az általános tapasztalat, hogy hát inkább jöjjön a konzerv nemzetközi hírügynökségeken keresztül a 2-3 perces képanyag, hanganyag, aztán majd azt hozzátesszük amit lehet Pesten, mint sem, hogy belevágjunk kockázatosabb helyszíni munkákba, mert nem méri fel a szerkesztő azt, hogy mi történhet, nem lát előre, nincs hírérzéke, és egyszerűen nem talál bele a tartalmi struktúrákba az, hogy jöjjön egy ilyen hosszabb tartalom. Ha a hazai újságokat, portálokat, rádiókat nézem, azért Spanyolország és a katalán népszavazás másképpen érintette a helyieket. Ennek a katalán népszavazásnak a recepcióját milyennek láttad? Mennyire értjük azt, ami ott történik? Vagy mennyire a saját problémáinkhoz igazodva követjük?
Nyilván elsősorban a saját problémáinkhoz igazodva követjük, de gondoljunk vissza arra, hogy a tavaly mekkora visszhangja volt a skót referendumnak, a függetlenségi referendumnak, illetve annak, hogy a katalánok is próbálkoznak. Akkor azért nem csak a romániai magyar média, hanem a Magyarország és az európai média is tele volt ezzel, mint ahogy a görög válság az idén hónapokon keresztül uralta a médiát. Tehát azon kívül, hogy akkor másképpen érintett, mások voltak a médiában is a slágertémák, hogy maradjunk ennél. Most tényleg azon a híren kívül, hogy a Barca kimaradhat a spanyol bajnokságból, alig láttunk valamit a katalán választásról.
Mondjuk a görög választások meg a válság helyzetértékelésével is én úgy láttam, hogy inkább arról szólt magyar nyelvterületen a viszony, hogy mit gondolunk az EU-ról, vagy az EU-n kívüli létről, mint sem Görögországról, és konkrétan a görög társadalom valós helyzetéről nagyon kevés információ jött át. Ez a helyzet, van ebben az általad írt cikkben egy nagyon érdekes passzus, ezt idézném. Azt írod, hogy világunk rohamosan változik, átrendeződik, és nem azért, mert megszáll bennünket az iszlám, hanem miért?
Mostanában a menekült válság óta, ugyebár állandóan fölmerül az, hogy ja Istenem, mi lesz velünk itt most, aztán a mecsetek elnyomják a templomokat, és teljesen meg fog változni Európa. Én azt hiszem, hogy mindenképpen meg fog változni Európa, meg kell, hogy változzon Európa, de nem hiszem, hogy azért, mert most 1 millió ember vagy akár 2 millió ember betelepszik egy 500 milliós Európai Unióba. Az Európai Uniónak és Európának muszáj megváltoznia, hiszen nincs más lehetősége. Muszáj megváltoznia azért, mert amikor elindult ez az egész folyamat, az egységesülés, az Európai Egyesült Államok megteremtése, bár most nagyon óckodunk ettől a kifejezéstől, akkor beindult egy építkezés, ami most vagy ledől, vagy tetőt tesznek rá. És ennek valamilyen módon tovább kell folytatódnia, be kell fejeződnie. Ezt mutatta legalábbis szerintem a görög válság is, hogy jó, megvannak most már elég hosszú ideje, megvannak a gazdaságot és a gazdasági együttműködést szabályozó kérdések. A pénzügyi együttműködést szabályozó kérdések is megvannak. De akkor derült ki Isten igazából talán mindenki számára, hogy nagyon sok minden hiányzik. Például a politikai együttműködést is valamilyen módon szabályozni kell. Tehát nem lehet ezt a konszenzusos dolgot a végtelenségig vinni, hogy bárki egyetlen kifogás miatt leszavazhat közös európai érdekeket. Hát változott is valamennyiben, ma már nem kell feltétlenül konszenzus, mint ahogy a menekült kvóták esetében is láttuk. Úgy aztán jött a menekült válság, ami egyértelművé tette, hogy muszáj, elengedhetetlen valamiféle közös biztonságpolitikát kialakítani. Muszáj, elengedhetetlen valamiféle közös külpolitikát kialakítani. Mindenkinek kell ez a közös piac, mert mindenki érzi az előnyeit, még akkor is, hogyha szidja. Viszont egy közös piac csak akkor működik, hogyha megvannak a feltételek, és a feltételekhez nem csak gazdasági törvények kellenek, hanem politikai, biztonságpolitikai és más kritériumok is. Nos, tehát azért mondtam, hogy muszáj változni Európának, és meg is fog változni.
Változik iszlámmal vagy iszlám nélkül Európa, erősödik a közösség, mert más út nem nagyon van, úgy tűnik, még akkor is, hogyha a jelek nem feltétlenül ezt mutatják. És ebben a változó helyzetben, azt írja Gál Mária, a maszol.ro oldalán megjelent Világpolitika Média című jegyzetében, hogy a zászló nem nekünk, európai kisebbségeknek áll. Hát ezt hogy értsük?
Tudod, amikor a 90-es évek legelején mindenki arról álmodott, hogy hú, jön majd az Európai Unió, kolbászból a kerítés és a kisebbségeknek a paradicsom. Hát hittünk abban, hogy akkor majd, hogyha belépünk az Európai Unióba, akkor minden problémánk egy csapásra megváltozik. Tényleg volt egy ilyen általános optimizmus és idealizmus az erdélyi magyar társadalomban is. Aztán rájöttünk, hogy nem ennyire egyszerű. Ott azt is írtam abban az írásban, hogy genocidium kell ma már szép lassan, hogy kisebbségi kérdésekre fölfigyeljen a világ. Ez látszott ugyebár az ukrán válság esetében is, de hát az előző Koszovó meg a délszláv háborúk esetében is. Szerintem, tehát, hogy nem nekünk kisebbségeknek áll, ezt arra értettem, hogy legalábbis nem a oly módon, ahogy 25 éve hirdetjük és elképzeljük. Én azt hiszem, hogy nekünk kisebbségeknek is változnunk kell ahhoz, hogy nekünk álljon a világ. Tehát mi valamiféle, olyan csúnya ez a szó, de valamiféle szeparatizmusban gondolkodunk folyamatosan. És ezt úgy értem, hogy tehát mindahogy a katalánok, vagy a skótok, hogy az európai nemzeti kisebbségek, etnikai kisebbségek folyamatosan valamiféle különállásban gondolkodnak. Az Európai Egyesült Államok megteremtése, vagy mondjuk úgy, hogy az európai egységesülés, be pedig ez valahogy nem fér be. Tehát nekünk azt kellene megtalálni, hogy hogyan lehet ebből a folyamatból nyertesként kijönni. Én nem vagyok az asszimiláció híve, tehát nem azt akarom mondani, hogy a kisebbség fogja be, asszimilálódjon, és legyen jó román, ukrán, vagy egyáltalán európai. Nem, biztos, hogy van erre mód. De az nem hiszem, hogy úgy, hogy mai napig mereven ragaszkodunk gyakorlatilag azokhoz az elvekhez és azokhoz a doktrinákhoz, amit Kós Károlyék 1920-ban kitaláltak és lefektettek. Nem kell elvetni ezeket az elveket, csak valahogy a jelenhez kellene alkalmazni. Föl kell mérni, hogy akkor, amikor ölik a kisebbségeket, szó szerint tömegmészárlásokat hajtanak végre a világba bizonyos etnikai közösségek közepette, akkor mi hiába akarunk Brüsszelbe, Washingtonba, meg nem tudom hová menni, azért, hogy székelyzászló lobog, vagy nem székelyzászló lobog Sepsiszentgyörgy központjába. Tehát ezeken a prioritásokon kellene valahogy módosítani, és hogy mondjam, a csomagolást meg kellene változtatni ahhoz, hogy nyerők tudjunk lenni.
Tehát akkor újra fogalmaznám mégiscsak ezt a mondatot, ha szabad belenyúlni egy már megjelent szövegbe, hogy nem a európai kisebbségpolitikával van baj, ha jól értem, hanem azzal, ahogyan mi a kisebbségi jogokat értelmezzük, érvényesíteni akarjuk, ahogyan kisebbségek akarunk lenni.
De egy picit az európai kisebbségpolitikával is baj van, mert eléggé süket füleket találunk Brüsszelben is. Tehát a nagy dolgok elnyomják az apró dolgokat, mindennapi fájdalmakat, és hogyha a nagyvilág nem érzékeny akkor tudod, amikor még meg lehetne előzni. Tehát, hogyha arra a problémára nem érzékeny, akkor ugyanolyan nagy problémák lesznek belőle, mint Ukrajnában. Csak erre mondom, hogy nekünk is megvan a felelősségünk, hiszen nem tudjuk eladni a mindennapi fájdalmainkat elfogadhatóan.
Értem, én csak próbálom konkretizálni, mert az egy napi tapasztalat, hogy az emberek haragszanak Európára, panaszkodnak Brüsszelre, elvárásaik vannak, de hogyha megpróbálom ezt egy kicsit konkretizálni, pontokba szedni, hogy mégis mit várunk Brüsszeltől, akkor nem mindig kapok konkrét válaszokat. Hogy mik ezek a kis fájdalmak, amelyekkel nekünk Brüsszel tartozik?
Itt volt például a tavaly az a, hát az RMDS is részt vett, és kezdeményezője volt annak a Minority Safe Pact-nek. Ugyebár ami szerintem egy nagyon jó kezdeményezés volt, mert az egész Európai Unió attól lett működőképes már, ami működik benne, hogy egységes szabályozásokat találtak ki és léptettek életbe. Nos, hogyha ezt a kezdeményezést, amihez azért az európai nemzeti kisebbségek tudtom szerint nincs csatlakoztak, Brüsszel és az Európai Bizottság nem söpri le az asztalról zsigerből, mert hogy nem az ő hatásköre, akkor talán már előbbre léptünk volna. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogyha ezt a kérdést kivonják a nemzeti hatáskörből, és egységes európai szabályozást léptetnek életbe, akkor már nagyon nagyot léptünk, sokkal előbbre vagyunk. És ezek az apró kis fájdalmak, igen, tehát az meg kell érteni, még hogyha egy olyan országgal meg kell értetni, ha egy olyan országgal is állunk szembe, ahol nincsen egyáltalán kisebbségi kérdés, és nincsen kisebbség, hogyha egy kisebbségnek fontos az, hogy anyanyelven tanuljon, és nem az az amerikai módszer a fontos, hogy igenis a többségi osztályban amerikainak tekintve asszimilálódva tanuljon, akkor ezt el kell fogadniuk.
Tehát Amerikában ez nem így működik, tehát hogy bocsáss meg Mária, azért Amerikában ez nem így működik, ezért nyert teret például a spanyol nyelv, és nagyon keveset tudunk arról, hogy élnek egymás mellett nagyon-nagyon színes társadalomban Amerikában, ezért rossz példa. De én azt látom, most a Minority Safe Pact-re visszatérve, hogy nem tudjuk a kisebbségi jogi követeléseket emberjogi követeléseként megfogalmazni, és ezért nem tudjuk összehangolni az európai jogrenddel. És ezért nagyon sok minden megbukik, holott az európai jogrendben az emberjogi elveknél erősebb elv nincs. Tehát, hogyha ezt így fogalmaznánk meg, és így látnánk, és nem lenne állandóan ez a kis háttér alkú, hogy akkor kell-e őshonos kisebbség, vagy nem, vagy előre tartoznak-e az európai kisebbségek, vagy nem. Tehát, hogy nem mindig hierarchiákba gondolkodnánk, akkor lehet, hogy sikeresebb lenne bármiféle érdekvédelmi kísérlet.
Hát igen, de ezt elsősorban nem nekünk újságíróknak kell megtenni, hanem azoknak, akik ténylegesen a döntéseket hozzák, és akik határoznak arról, hogy milyen szempontok szerint próbálnak meg érdeket érvényesíteni.
Hát itt torpannak meg a viták, a közviták, és itt nem kristályosodnak ki azok a fogalmak, amelyek révén lehetne egy európai közösségen belül látni az erdély-magyar kisebbségi szeleteket is, hogy ezek igenis európai problémák, meg kontinentális problémák. Nem biztos, hogy beszéljük a kontinens nyelvét ehhez.
Nyilván, hogy nem beszéljük, mert hogy a politikus elsősorban a választó szavazópolgár nyelvét akarja beszélni. És egyre inkább úgy látom, hogy minden áron. És azt hiszem, hogy itt a baj. Tehát nem úgy működik, hogy megpróbáljuk elfogadtatni, hogy tisztelt erdélyi magyar szavazó, nem tudok ezzel a retorikával Brüsszelben bármit elérni. Tehát én hiába megyek Brüsszelbe azzal a fájdalommal, hogy a székelyzászló nem lobog, senki nem fog erre reagálni. De hogyha, vagy hogy az orvosi egyetemen Marosvásárhelyen most van-e önálló kar, vagy nincs, erre sem fog senki felugrani, és azt mondani, jaj, micsoda, elnyomottság van arra fele. Nem, tehát ezeket nem kell sútba vágni, csak újra fogalmazni, csak nem biztos, hogy ez szavazatot fog vonzani. Tehát nézd meg, bármilyen választási kampányban újra és újra megint előtérbe kerül az autonómia kérdése. Nincsen olyan romániai magyar párt, amely megmerné kockáztatni azt, hogy autonómia nélkül neki megy a kampánynak. És hogyha megkérdezzük tulajdonképpen a választót, hogy mit is ért ezen az autonómián, nem tudja. Nem tudja, és nem merünk erről beszélni.
Hát, ha tudják a hallgatók, és megírják nekünk, akár hozzászólásként a Marosvásárhely Rádió honlapjára, akár a Facebook oldalunkra, és hát, ha elindul egy olyan beszélgetés, vita, amely révén korszerűbbé válnak a kisebbségpolitikai fogalmaink, és megtanuljuk Európa nyelvét, hogy Európa tanulja meg a mi nyelvünket. Hát szolgáljon ehhez gondolatébresztőként a mai beszélgetés. Beszélgető társam Gál Mária volt, akinek Világpolitika Média című jegyzete a maszol.ro oldalán jelent meg. Erről cseréltük az eszmét, és várjuk még vissza ide a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm szépen!